Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Három magyar tudós is eredményesen pályázott az Akadémia Kutatóintézet hálózatából az ERC, azaz az Európai Kutatási Tanács kiválósági programjában 2 millió eurós támogatással járó programra. Egyikük Marx Dániel matematikus, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatója, gráfokon és hálózatokon felmerülő számítási problémák hatékony megoldhatóságát vizsgálja.
Az Európai Kutatási Tanács 2007-ben hozott létre egy kiválósági programot, hogy Európában az élvonalbeli kutatásokat elősegítsék, és az európai régió versenyképességét a tudományban fejlesszék. Jelenleg 3 szinten lehet ezeket a pályázatokat megpályázni. Az indító szintű pályázat az fiatal, de már nemzetközi ismertsége rendelkező kutatók számára elérhető. Az úgynevezett konszolidátori pályázat az kicsit idősebb saját kutatócsoportokkal rendelkező kutatók számára kapható meg, illetve van még egy csúcspályázat, ami bármilyen karrierállomáson lévő szenior kutatók számára kapható meg. Én 2011-ben megkaptam az indító szintű pályázatot, és most idén a konszolidált pályázatot nyertem el. Ez lehetőséget ad a kutató számára, a kutatócsoportjának a kibővítésére, megszülelődítására 5 éven keresztül.
Konkrétan ön, illetve önök milyen kutatási területen dolgoznak, mivel foglalkoznak?
A kutatócsoportom legfőbb kutatási területe a gráfok hálózatok matematikai vizsgálata és a különböző felmerülő matematikai problémák hatékony megoldásának a vizsgálata. A világban nagyon sok mindent le lehet írni hálózatokkal. Elég, hogyha például a térképekre, úthálózatokra gondolunk, vagy telekommunikációs hálózatokat képzelünk el, vagy akár sokkal absztraktabb összefüggéseket is lehet írni hálózatszerű matematikai objektumokkal, például, hogy kik ismerik egymást egy szociális hálózatban, vagy biológia rendszerekben a sejtek, vagy milyen viszonyban vannak egymással. Nagyon sok információ, ami a világról elérhető manapság, az gráfok formájában, hálózatok formájában jelenik meg, és felmerül az igény, hogy bizonyos feladatokat, bizonyos matematikai számításokat elvégezzünk ezeken a hálózatokon. Gondoljunk például arra, hogy a GPS hogyan találja meg a legrövidebb utat két pont között, vagy valamilyen jelenséget leíró hálózatban hogyan találjunk meg bizonyos mintákat. És kiderül, hogy bizonyos feladatokat nagyon hatékonyan meg lehet oldani gráfokon, például a GPS nagyon hatékonyan meg tudja találni a két pont közötti legrövidebb utat, de bizonyos más matematikai feladatok még nagyon gyors számítógépekkel is beláthatatlanul hosszú időt igényelnek. És az elmúlt évtizedben kialakult egy elmélete annak, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni azokat a matematikai problémákat, amelyek hatékonyan megoldhatók, és azokat a matematikai problémákat, amelyekre nem létezik olyan elméleti módszer, ami hatékonyan megoldaná. A különbség az én kutatásaimban az, hogy megpróbálok egy olyan átfogó modellt adni, ami nem csak egyes problémákról mondja meg, hogy hatékonyan megoldható-e vagy sem, hanem teljesen feltérképez egy egész problémacsaládot, és éles határt mutat a könnyen megoldható és a nehezen megoldható problémák között. Ilyen problémacsaládokat fogunk vizsgálni, ilyen irányú kutatásokat fogunk végezni, hogy minél általánosabban megértsük azt a jelenséget, hogy miért lesznek nehezek egyes problémák, és miért lesznek egyszerűek egyes problémák.
Az algoritmusok nem oldanak meg minden problémát, ez azt jelenti, hogy akkor minden feladat egyben új probléma lehetőséget is jelent a kutatók számára?
Itt a kulcs az, hogy mit értünk az alatt, hogy megoldunk egy problémát. Ennek számos matematikai definíciója létezik, hogy mit érthetünk az alatt, hogy hatékonyan, vagy jól, vagy elég jól megoldunk egy problémát. És ha egy probléma nehéznek bizonyul, akkor az esetleg azt jelentheti, hogy újra kell értelmeznünk azt, hogy mit is értünk az alatt, hogy megoldottuk. Egy érdekes és nem teljesen megértett jelenség az, hogy számos problémáról elméleti szempontból úgy gondoljuk, hogy nehéz, és hogy nem tudunk olyan algoritmust adni, ami minden esetben teljesen jól megoldja a problémát. De mégis kiderül, hogy vannak olyan módszerek, amik a gyakorlatban legtöbb esetben elég jól megoldják a problémát. Tehát, hogyha pontosan értjük, hogy milyen esetekben tudjuk a problémát hatékonyan megoldani, hogyha pontosan feltérképezzük azt, hogy hol van a hatékonyan megoldhatóság és a nehézség határvonala, akkor talán erre a kérdésre is jobban választ kapunk, hogy miért van az, hogy a gyakorlatban bizonyos problémák mégis hatékonyan megoldhatók.
A gráfokat, anélkül, hogy erről tudnánk, az életszámtalan területén használjuk. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy mennyire nemzetköziek ezek a kutatások. Van-e például önöknek konkurenciája?
A matematikai számítástudományi kutatás az teljesen nemzetközi terület. Tehát itt olyan eredményeket kell produkálni, amik a nemzetközi poronban is megállják a helyüket. A cél a nemzetközi tudományos élet számára új eredményeket nyújtani. És Európán belül és Európán kívül is számos helyen foglalkoznak ilyen kutatásokkal. De úgy érzem, hogy a pályázatban bemutatott megközelítéssel, illetve a csoportom eddigi teljesítményével tudok olyat nyújtani, ami új terület a nemzetközi tudományos közösség számára is, és ami Magyarországon jelentősen új eredmények elérését teszi lehetővé.
Az Európai Kutatási Tanács vár-e el eredményeket cserébe a támogatásért?
A kutatási pályázatban meg kellett fogalmazni bizonyos célokat, meg kell fogalmazni bizonyos konkrét feladatokat, amit szeretnénk megoldani, vagy bizonyos konkrét problémákat, amiket szeretnénk tisztázni. De ennek a magas szintű kutatás támogatási pályázatoknak az egyik kulcsa alapgondolata, hogy nem szokványos feladatokat akarnak támogatni, nem azt akarják, hogy csinálják az emberek ugyanazt, amit eddig csináltak, és lépésről lépésre valami fejlődjön, hanem próbálnak nagyon rizikós, újszerű ötleteket támogatni, ahol egyáltalán nem biztosított a siker. Tehát egyrészt nyilván a kutatási projekt végén be kell mutatni új eredményeket, és fel kell mutatni azt, hogy a támogatást mire sikerült felhasználni, de nem lehet megkövetelni, hogy pontosan tudjuk előre, hogy mit sikerül elérni.
Ja, most egy 5 éves támogatási programról beszélünk, hogy egy picit előre nézünk, 5 év múlva ön mivel lenne elégedett?
Ha sikerülne megválaszolni azokat a kérdéseket, amit a kutatási pályázatban feltettem, mert több konkrét terület ki van jelölve, ahol ez a megközelítés működhet, akkor azzal nagyon elégedett lennék. De a matematikai alapkutatás jellege az nagyon olyan, hogy nehéz előre látni, hogy mit találunk. Lehet, hogy sokkal kevesebbet találunk, mint amit elképzeltünk, lehet, hogy sokkal többet. Tehát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy 5 év múlva hol fog tartani ez a megközelítés, amit most megpróbálok részletesebben vizsgálni.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Lézeres technológia használatával a világ egyik legrégebbi országút hálózatát fedezték fel Guatemalában a Maya kultúra bölcsőjében. Az összesen több mint 240 kilométer hosszú hálózat El Mirador várost és a környező településeket kötötte össze. A település Krisztus előtt 150 körüli hanyatlásáig a nyugati félteken legnagyobb városa volt. Virágkorában több mint 1 millióan éltek a környékén. A kutatók lézer alapú távérzékelés módszerével hozták létre a vidék 2, illetve 3 dimenziós alaprajzát. Az így kialakult térképen piramisok, teraszok, csatornák, vízesárkok, falak és utak láthatók. A kutatások jövőre folytatódnak. 12%-kal csökkent az elmúlt 16 évben a norvégiai Spitsbergákon élő rénszarvasok súlya, valószínűleg a globális felmelegedés miatt, hangzott el a Brit Ökológiai Társaság Liverpooli tanácskozásán. Mire az állatok elérik a felnőtt kort, egy 2010-ben született rénszarvas mintegy 48 kg súlyú, szemben az 1994-ben születettekkel, amelyek súlya átlag 55 kg. A melegebb telek több esőt jelentenek, ami miatt a havon jégrétek képződik, ez pedig megakadályozza a rénszarvasokat abban, hogy hozzáférjenek a téli étrendjük alapját alkotó zúzmóhoz. A mélytengeri rákok hasonlóan kurkázták egymást, mint a csimpánzok, írja a New Scientist. A Mariana-árokban 3500 méteres mélységben forróvizes kürtők közelében készült felvételeken a tudósok meglepve tapasztalták, hogy a rákok békésen hagyták, hogy a másik állat külső páncéljukat kapirgálja. A kutatók szerint ugyanakkor mindez csak látszólag valamilyen fejlettebb szociális kapcsolat kialakulásának jele. Valószínűleg egyszerűen arról van szó, hogy az állatok páncélján megtelepedett baktériumok és gombák fontos táplálékforrást jelentenek a mélytengeri élőlényeknek. Erre utal az is, hogy a mostoha körülmények között a nagyobb rákok néha kisebb fajtásaikat is elfogyasztották.
Iharkúton és Villányban is hatalmas őshüllő és ősemlős lelőhely feltárásán dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Lendület dinoszaurusz kutatócsoportja. Az itt található 85, illetve 240 millió éves maradványokról Fehér Anna Magda kérdezte Ősi Attila paleontológus csoportvezetőt.
A viharkúti dinoszaurusz lelőhelyen ugye 16 éve folynak az ásatások, és ezeknek a munkálatoknak a révén már a közel 600 négyzetméternyi területet tártunk fel. 2-3 hetes ásatások keretében 20-25 fő részvételével folynak a munkálatok egy egykori bauxitbánya területén, ahol csonttartalmú kőzet rétegek bontásával foglalkozunk, amelynek eredményeként előkerülnek a leletek. A lelőhely egyrészt az legelső magyarországi dinoszaurusz lelőhelynek tekinthető, de nem csak dinoszauruszok, hanem mindenféle más állatok csontjai is előfordulnak itt. És az érdekesség az, hogy nem mindenféle kőzet rétegből kerülnek elő ezek a maradványok, hanem csak bizonyos horizontokhoz néhány csontokban gazdag kőzetréteghez kötődik ez a kutatás. Ennek az okát pedig igazából most is keressük, de már van elképzelésünk erre vonatkozóan.
Gondolom ez nem egy fokozatos elhalás, hanem inkább a tetemek összehordásáról van szó.
Mert úgy kell elképzelni ezt, hogy van az eredeti felszíntől egyébként mindegy 17-18 méteres mélységben egy körülbelül 30 cm vastag kőzetréteg, és ebben vannak a csontok. Átlagosan egy négyzetméteren 23 csont kerül elő, amelyek között tényleg lehetnek akár részleges csontvázak, vagy pedig izolált csontok, fogak, mindenféle csontdarabok. Nagyon valószínű, hogy valami olyan természeti katasztrófa állhat az egésznek a hátterében, ami hatalmas nagy esőzéseket és annak a folyónak a megáradását eredményezte, amely ezt az üledékes kőzetanyagot akkoriban lerakta és hozta magával, és ahogy lerakta az üledéket, persze menet közben mindent összegyűjtött, ami az útjába került, beleértve a fadarabokat, növénymaradványokat, magokat, sokszor több méteres fatörzseket, és hát dinoszauruszok és más állatok tetemeit és csontjait is. Ugye itt vannak olyan maradványok, amelyekből egy darab van az egész világon. Pénzbeli értékük ki se fejezhető, az a holotípus benn van a Természettudományi Múzeumban, még a másik szobába is csak engedéllyel lehetne átvinni. Nagyon vigyázunk rá, egy új fajnak, az Aikaceratopsnak ugye az egyik koponyája, vagy az Iharkutosuchus névre keresztelt krokodilnak az egyik koponyája, olyan lelet, ami tényleg egyedülálló.
Az egyértelmű, hogy Iharkut egy aranybánya az önök számára, de van egy frissebben 2012-ben feltárt lelőhely, a Villányi. Itt azonban már nem is dinoszauruszokat találtak, úgy tudom, hanem őskerinceseket.
Tehát ezek a maradványok ugye az előző Iharkúti lelőhelyhez képest sokkal idősebbek. Ezek jó 230-240 millió évvel ezelőtti maradványok, amikor a leggyakoribb és leginkább ismert hüllők, így a krokodilok, a dinoszauruszok, vagy akár ugye az emlősök előfutárai éppen megjelennek. Abban hasonlít egyébként ez a Villányi lelőhely az Iharkútihoz, hogy itt is egy kupacban vannak különböző állatok csontjai. De azért vannak összetartozó dolgok is. Előkerült például egy úgynevezett notosauria tengeri őshüllőnek egy részleges csontváza, amely az idei nyári ásatásokon látott napvilágot, ilyen hosszú nyakú, hosszú hegyesfogú tengeri őshüllők voltak ezeknek a maradványai.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.